A debreceni kis templom orgonáját 2016-ban kezdték el felújítani, és 2018 karácsonyán szólalt meg először több évtizedes hallgatás után az Európa szerte egyedülálló hangszer. Október 11-e és 13-a között orgonaavató ünnepséget szerveztek, könyvbemutatóval, kerekasztalbeszélgetéssel, orgonakoncertekkel és ünnepi istentisztelettel. Dr. Szabó Balázs orgonaművész, a Budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára, nemzetközi független orgona szakértő, orgona mesterkurzus tartott, koncertezett is az ünnepség keretében, Szilák Sára a riporter.
Szabó Balázs orgonaművészt kérdezem, hogyan fogadta a felkérést, hogy most itt a debreceni kistemplomi orgonaavató ünnepségen ön is részt vesz?
Hát hatalmas örömmel és nagy várakozással, hiszen az orgona ügye már több mint 10 éve foglalkoztat, nagyon sok munka és nagyon sok remény van amögött, hogy ma végre ez a hangszer megszólalhat. Természetesen, amikor az ember egy ilyen hosszabb idő alatt készül valamire és nagyon várja, akkor az a pillanat, amikor valóban ez beteljesül és az orgona megszólal, az egy hihetetlen nagy örömöt ad, úgyhogy természetesen nem az avatón fogok rajta először játszani, mert már volt alkalmam, de ettől független lesz az ünnepélyes pillanatot, amikor újjászületik ez a csoda, nagyon várom.
És milyen volt játszani ezen a felújított orgonán? Milyen a hangzásvilága?
Természetesen, amikor még nem szólt a hangszer, nehéz volt egy képet alkotni arról, hogy milyen lesz, amikor majd teljesen összeáll. Az embernek persze vannak sejtései, vannak tapasztalatai, sok minden kiderült az anyagnak az állagából, abból, hogy ami szétbontva foglalkoztunk vele, hogy nagyjából mi a várható végeredmény, de a várakozásokat magasan fölülmúlta az, ami most szól a templomban, úgyhogy ez egy hatalmas öröm, hogy gyakorlatilag készültünk valamire, és annál egy még sokkal jobbat kaptunk.
Miért olyan nagy jelentőségű az, hogy egy ilyen orgonát felújítanak, rekonstruálnak, hogy az eredeti hangzásvilágot és játékot adják így vissza?
Az orgona művészetben nagyon nagy különbség van a többi hangszerhez képest abban, hogy nincs egy egységesített hangszer építési módozat, hanem minden hangszer az adott térre épül, és ezért minden orgona egymástól egészen különböző. Természetesen vannak általános és egészen, talán azt lehet mondani, minden orgonában megtalálható alkatrészek, de mégis a végeredmény, illetve az, hogy az orgona elkészülte után milyen eredményeket produkál, ez mindig individuális. Ez az egyénisége a hangszereknek indokolja azt, hogy mindegyiket, mint külön esetet kezeljük. Ugye gyakorlatilag ez olyan, mintha egyéni órát hasonlítunk össze mondjuk csoportos órával, tehát nem lehet minden orgonát egy kalap alá venni. Emiatt, hát most ez egy kicsit hosszas válasz kell, hogy legyen, hiszen egy nagyon komplex kérdéskörre tértünk rá. Egy olyan orgonával állunk itt szemben a kis templomban, ami a magyar orgona állománynak, hogyha mondjuk rangsorolnánk fontossági sorrendben, akkor biztos, hogy még az első ötnek is a legelején lenne, hiszen ebből a korszakból, ebben a méretben és ilyen magas minőségben elkészült hangszer nincs több az országban. Tehát mindenképpen indokolt volt, hogy a történelem viharai, ha már megkímélték ezt a hangszert, mint ahogy egyébként máshol nem kímélték meg, hogyha belegondolunk, a hasonló nagy orgonák mind kivétel nélkül elvesztek és megsemmisültek. Úgy ez az utolsó lehetőségünk arra, hogy a zenetörténetünknek, illetve a református egyház történetének ezt az igen jelentős darabját nem csupán kívülről, tehát mondjuk egy látvány szinten, hanem valóban mint ipartörténeti remekművet, tehát technikailag, és úgy, mint zenetörténeti remekművet, hangzásban visszaállítsuk az eredeti állapotába, és így hagyományozzuk az utókorra.
Ez egy kicsit távolra mutató kérdés, de hogyha a pályája elejére gondolunk, akkor miért pont az orgona, miért pont az orgonát választotta?
Mindig is lenyűgözött az, hogy egy olyan billentyűs hangszer az orgona, amin meg lehet szólaltatni a zenekar összes hangszerének a hangzását, sőt, ennél még sokkal többre is képes egy ilyen hangszer. Lenyűgözve álltam és hallgattam a templomi orgonát otthon Miskolcon, abban a templomban, ahova jártam, és el sem tudtam képzelni, hogy lehetséges az, hogy mindig ugyanazokat a sípokat látom, amik ugye nagyon szikárul, rezzenés nélkül állnak a homlokzatban, mégis a hangzás folyamatosan változik. Elsősorban ez kezdett el érdekelni, és egy idő után valahogy természetessé vált, tehát nem is gondolkoztam azon, hogy az orgonához kell-e, hogy vonzódjak, vagy esetleg ezt az életpályát válasszam, ez nem is volt kérdés egy idő után, ez annyira egyértelmű volt, hogy nem is tudom elképzelni az életemet másban, mint ebben.
Ön a Budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem óraadója, külföldi tapasztalatokkal is bír, így rálátás hatása van az országban és az orgona oktatás helyzetére. Ha meg kellene fogalmazni, hogy most hogyan állunk, akkor mit mondana?
Azt lehet mondani, hogy az utóbbi, mondjuk úgy 7 évben hatalmas változások történtek Magyarországon, mind az orgona oktatás, az orgona játék és az orgona építészet terén. Én nagyon szerencsésnek érzem magam, egyrészt azért, mert itthon dolgozhatok, itthon taníthatok, itthon működhetek Magyarországon, illetve pedig azért, mert egy olyan időszakban élünk, amikor egy jelentős változás áll be. Vannak a zenetörténetnek olyan pontjai, ha most mondjuk főleg az orgona történetre koncentrálok, amikor alapjaiban rendültek az addig teljes egyértelmű és magától értetődő dolgok, és egy új rendszer, egy új felfogás, egy új esztétika vert gyökeret és terjedt el a világban. Én úgy érzem, hogy most egy ugyanilyen időszakban vagyunk, persze ennek most nagyon nagy szerencsénkre semmilyen ideológiai vagy politikai vetülete nincsen, hanem azzal szembesültünk, nagyjából egy 6-7 évvel ezelőtt, hogy egy a rendszerváltást követő fellendülés után egy nagy lassulás állt be az orgona művészet terén, és ezt a lassulást, ez sikerült olyan új impulzusokkal, mint a régi orgonák felé való fordulás, az igazi hazai értékeknek a feltárása, és a hazai értékeknek viszont egy nyugati színvonalon, egy hát ez persze kicsit túlzónak hangzik, de világszínvonalon történő helyreállítása és bemutatása, magas művészi igényeknek való megfeleltetése, ez egy olyan új impulzust adott itthon, ami teljesen felpezsdítette az orgonajátékot. Azt lehet mondani, hogy az addig talán kicsit többen úgy fogalmaztak, hogy állóvíznek tekinthető cselekmények helyett, gyakorlatilag sziporkázó gyorsasággal a jobbnál jobb hangszerek kezdtek el kinőni a földből, mint a gomba olyan gyorsasággal, illetve a növendékek is ezáltal olyan inspirációkhoz jutottak, ami egészen megengedi nekik, hogy szárnyaljanak a művészetükben. Tehát ezek a változások szerintem nagyon fontosak. Biztos vagyok benne, hogy ez nem egy rövid időszak, hanem egy hosszú távú fejlődés, ami ugye nem áll meg, hanem megy tovább. Valószínűleg engem is hamarosan le fog körözni, és ezt én nagyon várom, és nagy örömmel látom azt mindig, amikor a növendékeimnek az, amiért én még küzdöttem, az már természetes, hiszen akkor ők újabb célokat tudnak majd kitűzni maguk elé.
Szakács Györgyöt, a gyülekezet lelki pásztorát kérdezem. Mit jelent ez a gyülekezet életében, ez a változás?
Hát a gyülekezet életében egy ilyen hosszú folyamatnak a beteljesedését jelenti ez a mostani orgonaszentelés, amire készülünk, illetve ami már tulajdonképpen el is kezdődött. Hosszú évtizedek álma valósult meg. Azt is hozzá kell tennünk, hogyha ilyen szakmai szempontból nézzük, hogy tényleg most jött el annak az ideje viszont, hogy megvalósuljon ez az álom. Elsősorban azért van ez így, mert a mostani orgona felújító cégünk, az Aeris Orgona Kft. Egy olyan irányt képvisel, ami korábban Magyarországon nem volt jelen. Akár így is mondhatjuk, hogy a korábban komolyabb anyagi kerete van ennek a felújításnak, akkor nem valósulhatott volna meg az a felújítás ebben a színvonalban, mint ahogyan most, amit, hogyha egy szóval kellene jellemezni, tényleg azt tudom mondani, hogy a hangszerünk az 1882-es állapotát kapta vissza. A gyülekezetet több szempontból is érinti a hangszer. Egyrészt nagyon pozitív hatása van annak, hogy egy ilyen hatalmas nagy vállalkozást végig tudott vinni a gyülekezet. Nagyon sok segítséggel, több szintéről is, jelentős anyagi és minden másfajta segítséget kaptunk, de hogy ez egy ilyen sikertörténet az egész gyülekezet számára, tehát így ezt látom, és én magam is így élem meg. És hát természetesen a másik az pedig a gyülekezet zene életének nyilván a nem csak hogy az erősítését jelenti a hangszer, de a forrásává is vált. Tehát nem csak orgonakoncertek vagy a liturgiák, de maga a kórus élet forrása és megteremtője is ez a hangszer most.
És a lelki vagy személyes életében milyen érzés, hogy amikor ide került lelkipásztorként, akkor még néma orgona volt, és most pedig betölti a teret ez a hangzásvilág?
Hát nekem az jutott eszembe a kérdésre, amikor a legelső sípok bekerültek, és meg tudtuk szólaltatni a legelső sípsort, a harmadik manuálon az átcsapó fuvolát. Püspök urat is hívtam telefonon, hogy jöjjön át, és nézze meg, és ő is eljött még aznap. És annyira nagyon jó volt így. Maga a tudat, hogy ez a hangszer, még hogyha tényleg csak így egy csípsorral, de hogy sok évtized hallgatás után megszólal, és hogy ugyanúgy visszhangozzák a falak a hangját, mint ahogyan 100 éven keresztül. Nagyon nagy öröm volt.
És a egyházzenei élet tekintetében, vagy Debrecen város tekintetében ez milyen jelentőséggel bír?
Összes jelenleg működő hangszer között milyen helyet foglal el? Ez egy nagyon fontos kérdés. Tehát, hogy természetesen, hogy sajátos. de azért mondhatjuk, hogy a debreceni orgonák jó része sajátos. Amikor ez a hangszer eredetileg megépült, akkor ebben a városban valóban kuriózumnak számított. A Szent Anna templomban sem mondhatjuk, hogy jelentősebb vagy kiemelkedőbb hangszer lett volna ebben az időben, ugye a 19. század végén. És a nagy templom hangszerére sem mondhatjuk azt, hogy hát valami korszakalkotó dolog lett volna. Annak ellenére, hogy ugye a mi orgonaépítőnk volt az, aki végül is azt a hangszert is kibővítette és nagyobbá varázsolta. Szerettek volna, ez ugye nemrég derült ki így a tanulmányok során, az orgona történetében, hogy amikor Auer Andrásné adományt adott az orgona építésére a kis templomba, amely adomány egyébként a teljes építést állta, tehát ez döbbenetes, de ez tényleg így van, akkor a presbitérium azon gondolkodott, hogy a debreceni presbitérium, hogy a kis templomba jó lenne a nagy templomban működő orgona, amit egyébként szeretnének már átépíteni, és kapjon a nagy templom egy új orgonát, és hát bizony az adományozó nő, hát azt mondta, hogy ő a kis templomba szeretne, tehát hogy ő nem megy bele ebbe a kompromisszumba, ide tartozik, és hogy ide van elköteleződve, és ő szeretné a kis templomnak a fényét emelni ezzel a hangszerrel. Ilyen szándékokkal az akkori orgonás lehetőségek között, Debrecen orgonái között ez egy nagyon kiemelkedő hangszer volt. És azóta ugye természetesen nagyon sok hangszer, nagyon sok nagy orgona épült a városban, azt hiszem, hogy ez nem túlzás állítani, de közöttük mégis ez megmaradt egy sajátos színfoltnak, egy sajátos különlegességnek.
Most az orgonaavató ünnepségnek a keretében azok, akik adományoztak, úgy tudom, hogy kapnak egy kis ajándékot. Kik lesznek azok, akik kapni fognak, és mit fognak?
A síperőbefogadásnak a lehetőségét hirdettük meg, és hát annak a feltételei úgy szóltak, hogy aki 20 000 forinttól kezdve adományoz, egy orgonasípot fog kapni emlékbe. Úgyhogy ezeket a sípokat már előkészítettük, és alig várjuk, hogy átadhassuk, és ezzel tényleg hálát mondjunk azoknak, akik adományt adtak nekünk. Itt szeretném nagyon megemlíteni azt, hogy nagyon érzékenyen érintett engem, vagy nagyon megérintett az adományozásoknak a szándéka. Az egyik debreceni ember, aki nem ebbe a gyülekezetbe jár, ő például kimondott, azért adományozott a hangszerre, mert az ő édesanyja volt itt a kántor. Sorolhatnám, nagyon sok olyan különleges adományozások történtek, amiknek szíve van, lelke van, tartalma van, és ez minden pénznél, anyagi segítségnél többet ér, hogy egy ilyen munkát, ilyen megmozdulás kísért, hogy ilyen szándékok adódtak össze.
Sárosi Dániel, orgonaművészt kérdezem. 2016-ban kezdték el felújítani az orgonát, és 2018 karácsonyán szólalt meg először, és most itt vagyunk 2019 októberében az orgonaavató ünnepség sorozatnak a kezdetén. Milyen érzések vannak önben ezzel kapcsolatban a szervezési munkálatok után, hogy végre egy ilyen ünnepségen ennek keretében szólalt meg az orgona?
Elsősorban öröm és fáradtság ötvözete most az, amit érzek. Nagyon nagy előkészületi munkálatokon vagyunk túl, az elmúlt néhány hét az nagyon sűrű volt, hogy mindenre odafigyeljünk, mindenki jól érezze magát, és mindenki azt kapja, aki eljön az orgonaavató háromnapos ünnepségünk bármelyik alkalmára, amiért eljön, és amiért ide fárad. Nagyon nagy boldogság, hogy eljutottunk idáig. Nyilván ez az eddigi több mint fél éves időszak, egy teszt időszaka volt az orgonának, hogy minden idegszálát, minden sípját, minden szegletét megismerjük, minden hiba, ami esetlegesen adódik a nagy méretű mechanikus szerkezetből kifolyólag. Ez kiderüljön és elhárítható legyen. Ez egy nagyon fontos időszak volt, rengeteg tapasztalattal, rengeteg új élménnyel ezt lehet mondani, amin keresztül egyre jobban megismertük a hangszert. Néhány koncert is volt ezen az időszakon belül, de hát igazából ez ide csúcsosodik, itt éri el ez a fél éves munkaidőszak a célja, és természetesen utána indul az orgonának a használatba vétele, az élete, és ez a fajta koncertélet, amit már régóta megálmodtunk és tervezünk.
Milyen zenei élet következhet ezután a kistemplomi gyülekezet egyházközség életében?
Természetesen itt kétféle használatba vételről beszélünk. A legfontosabb az a liturgiai szolgálat, tehát melyen belül ez az orgona rendeltetésszerűen használatba került, tehát az Isten tiszteleti szolgálatok ellátása, zenei szolgálata, illetve egy nagyon komoly koncertélet, amelyen belül hazai és külföldi orgonistákat egyaránt tervezünk meghívni, kórusok, zenekarok fognak nálunk fellépni, mert hely, lehetőség, jó akusztikai körülmények is adódnak, illetve hát a hangszer az, azt gondolom, hogy párját ritkítja, illetve Magyarország egyik legkomolyabb orgonája.
Hogyan szól az orgona, mint orgonaművészt is kérdezem, milyen érzésre rajta játszani, milyen a hangzás világa.
Pont a valamelyik nap fogalmazódott meg bennem ez, hogy hogy annyira érdekes és annyira fantasztikus az a fajta hangszer, amely minden nap, minden héten tud valami újat mutatni, valami újat adni, hogy egy adott hangszín kombinációban még milyen új újítások, milyen új dolgok jönnek ki belőle, miket fedez föl rajta az ember, ez egy nagyon érdekes érzés. Tehát egyszerűen kiismerhetetlen annyiféle lehetőség és hangszín kombináció van rajta. Ez nagyon izgalmas. És természetesen azok a darabok, amelyek ebben a romantikus időszakban, francia romantikus korszakban keletkeztek, azok itt ezen a hangszeren igazából megszületnek és megszólalnak.
Körülbelül mennyi adományból és milyen adományokból valósult meg a kistemplomi orgona felújítása?
A legfontosabb adományt azt 2017-ben a reformáció 500. évfordulója alkalmából kaptuk. Ezt követte egy néhány olyan nagyobb összegű magánadomány, amelyek nélkül nem lennénk itt, nem tartanánk itt, illetve rengetegen adományoztak. Tehát ebből a sípörökbefogadás nevezetű adományozási lehetőségből, illetve az orgonára való céladományokból közel 5 millió forint összegyűlt, amely nyilván a gyülekezeti tagokat, illetve az erre járó orgonát szerető, megcsodáló turisták adományaiból jött céges adományokat számoltunk össze, szóval fantasztikus, és ezúton is nagyon köszönjük azoknak, akik támogatták az orgona befejező szakaszát.
Szakás György, a kistemplomi gyülekezet lelkipásztora és Sárosi Dániel orgonaművész beszélt az ünnep jelentőségéről és az orgona történetéről.